kerületi bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. A részvételhez előzetes online jegyfoglalás szükséges.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. Még eső, viharos szél is lehet. A hajnali 15-21 fok után napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fok is lehet.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Pink Floyd, a Fermi Paradoxon és Neil Armstrong is. A Keep Floyding zenekar menedzserével, Balázs Lajossal és Szabó Morton csillagásszal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúg. Mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sör szagától. Eleged van már
egy baszamit világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. És bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád. Nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a csillagok világában és a zene világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Keep Floyding zenekar menedzsere, Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Mondhatom, hogy csillagász Norton.
Most már igen, köszönöm.
Köszönöm szépen. Köszöntelek mind a kettőtöket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok.
Sziasztok!
Szervusz!
Szóval lesz egy különleges koncert a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, egészen pontosan 24-én, méghozzá Keep Floydnak a kicsit, vagy Keep Floydingnak a kicsit ilyen űrhöz kapcsolódó, mondjuk úgy zenei megfogalmazásai kerülnek majd egy 2 órás koncerten a közönség elé, de előtte még veszünk el a Svábhegyi Csillagvizsgáló történetében, mert hogy nem csak zene lesz, hanem ugye a koncert után ti ott mindenféle tudományos ismeretterjesztéseket fogtok majd átadni a fiatalabbaknak és az idősebbeknek.
Igen, egy nagyon izgalmas hely a Svábhegyi Csillagvizsgáló, 100 éves épületek között egy ősfás park a Normafa mellett, tehát hogy már önmagában a hangulat, hogyha nem lenne szép ég, akkor is megvan. Itt vannak az ország legnagyobb távcsövei, amikbe bele lehet nézni, és a koncert után ezt meg is lehet majd tenni.
Csillagász vagy, azt mondtam az imént, viszont szemtelenül fiatal. Szerintem a 30-at nem töltötted még be.
Nem, még nem, most végeztem egy néhány héttel ezelőtt.
Miért lesz az ember csillagász? Norton!
Hát nagyon sok indok van, ha kollégákat megszondáznánk, akkor szerintem a legtöbbjüknek az ütött be, hogy valamikor gyerekkorukban távcsőbe néztek. És annyira gyönyörű. Sokaknak az eredet történetében például a Szaturnusznak a látványa benne van.
Jó, hát azokkal a távcsövekkel, amiket az ember meg tud venni a különböző híradástechnikai boltokban, nem biztos, hogy lehet látni a Szaturnusznak a gyűrűit.
Dehogy nem, az már egy nagyon apró kis távcsővel is, tehát igen, hogy egy közepes méretű madárnéző binokulárral már simán lehet Szaturnusz gyűrűt látni. Nem olyan lesz, mint a Hubble űrtávcsőnek a felvételén természetesen, de hogy lehet egyébként, és nyilván, hogyha az embernek nagyobb távcsőve van, mint nálunk, akkor pedig ez az élmény ez még inkább nő és nő. Egyszer egy látogatón fogalmazta meg úgy, hogy olyan a távcsőjünk, mert a Szaturnusz, mintha meg lehetne ölelni.
Annyira közel,
tehát, hogy annyira közel van, és annyira nagynak érzi az ember. Nyilván ez kell a jó idő.
De hát, hogyha egyszer látod, akkor utána látni szeretnéd még egyszer, meg másodjára, meg harmadjára. Igen, mert én azt hittem, tehát, hogyha én csillagász szeretnék lenni, vagy szerettem volna lenni, akkor azért szeretnék csillagász lenni, vagy szerettem volna csillagász lenni, hogy majd én találom meg az első idegen lényeket, ha nem tudom melyik bolygón.
Benne van ez is a motivációban, de valaminek el kell indítani a szikrát. És általában ez egy gyerekkori élmény, ezt a galilei szüzesség elvesztésének szoktuk mondani, amikor tényleg az ember először távcsőben néz, és meglátja a bolygókat, meglátja a csillaghalmazokat, az egy nagyon belsőséges élményt tud adni. És hogyha ez gyerekként történik meg, akkor az egy életre kitart. Tehát én a planetáriumban nőttem fel annak idején a Népligetben, tehát hogy ez nekem nagyon sokat segített, és hát az egész család meg felnőttek baráti környezetben, szüleim, kollégái is mind-mind mondták azt, hogy ez jó dolog lehet csinálni, úgy, hogy egyébként csillagászattal senki nem foglalkozott a környezetben.
Azt a kérdést tettem föl neked, hogy miért lesz az ember csillagász. Fordulok hozzád, Lajos, ugyanez a kérdés, csak csillagász most itt átcseréljük zenészre. Miért lesz az ember zenész?
Ez egy szuper kérdés, köszönöm szépen, mert én a zenekar menedzsere vagyok egyébként, és szerettem volna zenész lenni, csak kiderült, hogy vannak, akik sokkal ügyesebbek nálam ezeknek a hangszereknek a megszólaltatásában, és az én képességeim azok abban tudtak jól megjelenni, hogy koncerteket hogyan lehet megszervezni, hogyan lesz ez egyre nagyobb és egyre szebb ez a zenekar, ami már 1999-es hagyományokkal rendelkezik, tehát hogyha ilyen rövid fejszámolást teszek, akkor körülbelül annyi idős a zenekar, mint mellett Norton.
Igen. Picit idősebb a zenekar.
És pont ezért kérdeztem, hogy miért lesz az ember zenés, mert hogy neked is így indult ez, csak aztán utána mégis letetted a hangszert.
Nem tettem le a hangszert, én otthon még ettől zenélek a kis fiókomnak és saját magamnak, egyszerűen a lámpalázom nem engedi meg azt, hogy kiálljak a színpadra, és ott azt a teljesítményt tudjam nyújtani.
Vannak erre eszközök, meg módszerek, hogy az ember ezt le tudja vetkőzni, mármint a lámpalázat, meg egyébként, hogyha fölmész a színpadra, az alapvetően 2 percig tart, aztán utána úgyis elvisz a craft, meg a vibe.
Így van, de az is kiderült, hogy szerintem kétfajta ember van, aki a színpadon szeret érvényesülni, és van, aki a színpad környékén vagy mellette, és ők szerintem egy produkció legalább ugyanannyira fontosak, ami aztán végül így ott megjelenik, az, hogy szép legyen a fény, az, hogy legyen egy szuper vizuál, az, hogy ez úgy szólaljon meg, ahogy azt az ember megszokta, akár a lemezen, akár egy ilyen legendás koncerten, és a mi zenekarunk, a Keep Floyding, az kifejezetten ebben igyekszik nagy eredményeket elérni, és azt gondolom, hogy jó úton haladunk.
Ezek szerint, amikor előveszed otthon a hangszert, az akkor neked a féle terápia, vagy nem tudom, kikapcsolódás, csupán hobbi?
Abszolút mértékben. A terápia talán a legjobb, amit ezek közül a felsorolásokból mondtál. Abszolút. Nekem egy ilyen nagyon megnyugtató és nagyon olyan dolog, amivel így a saját érzéseimet, érzelmeimet akár kordában tudom tartani. Tehát, hogy egy fél óra gitározás az utána egy ilyen két napos zenállapotot eredményez. Más kérdés, hogy egy 5 éves és egy 7 éves fiúgyermek mellett ez általában, hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy kihívásos.
Ők nem szoktak néha belekontárkodni a húrokba?
Ó, dehogy nem, dehogy nem, de ennek egyébként én végtelenül örülök, mert valójában pontosan ez a cél, hogy őket is megfertőzze ez a zene iránti lelkesedés, ami úgy bennem és a zenekarban is erősen megvan.
Vissza hozzád, Norton. Galileit említetted az imént, hogyha Galileire gondolok, akkor alapvetően a történelem jut eszembe, kisföldünk története, viszont nyilván te nem történelemből voltál elős, gondolom, hanem matematikából, meg fizikából.
Kedvenc tárgyam volt egyébként a töri, de igen, tehát hogy nekem fő erősségem az matek, fizika. Nagyon érdekes, amit mondtál itt az előbb, hogy ez a kikapcsolódás a zene, hogy nekem ugyanez a csillagászat. Mm. Tehát amikor én távcsőben nézek, vagy amikor augusztusban kifekszem az ég alá, és nézem a tejutat, és számolom a hullócsillagokat, az ugyanez a zenállapot, vagy legalábbis nagyon hasonlóan képzelem el, mint amikor te otthon pengeted a gitárt mondjuk.
Ti csillagászok ott a svábhegyi csillagvizsgálóban ilyen fordított életet éltek, és most lehet, hogy bárgyúnak hangzik a kérdés, de hogyha csillagokat szeretnél látni, vagy bolygókat szeretnél látni, akkor azt a sötétben a fényszennyezéstől mentesen tudod megtenni. Vagyis bemész este 8-ra, 9-re sötétedéskor, és amikor kell föl a nap, akkor szépen kikapcsolod a számítógépet, és mész haza.
Vannak csillagászok, akik így élnek, tehát tényleg este. Ugye a svábhegyi csillagvizsgáló egy látogató központja, a könnyen megjegyezhető nevű Hunrend Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetnek. És ebben a hosszú névben dolgoznak a kutatók. Tehát ott van az, hogy 60-65 kutatónak az a munkája, hogy új dolgokat fedezzen fel. Legtöbbjük egyébként nappal dolgozik, tehát korábban lemért adatokat dolgoznak fel, és utána abból próbálnak valami tudományos áttörést elérni. Az országban mindig nagyjából 3-4 olyan csillagász van, akik éjszakai életet élnek, ők heti váltásban vannak fent Piszkéstetőn, tehát a Mátrában vannak azok a távcsövek, amikkel ténylegesen a méréseket végezzük. Régen Budapesten volt, tehát ma azokban a távcsövekben lehet belenézni, amikkel 50-60-70 évvel ezelőtt a felfedezéseket tették. De Budapesten túl nagy a fényszennyezés most már ahhoz, hogy tudományra legyenek használva, úgyhogy átadtuk a nagy közönségnek.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Azt a lányt csak azért kísértem haza, és azért öleltem olyan szorosan, mert azt mondta, hogy fél. Az a fránya rúzs volt az arcomon, csak egy ártatlan kis vicc volt, és el se hiszem, hogy egy ilyen semmiség miatt elmennél. Ne menj el! Hiszen nem vezet sehová.
Most arról fogunk vitatkozni, hogy ki jött meg kit tényleg. Ha itt hagynál, az szörnyű lenne, nem bírnám soká, ne menj el.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
Sziasztok, köszönjük szépen!
Szervusztok, üdv a hallgatóknak is.
Az elmúlt szűk negyed órában már beszéltünk arról, hogy miért és hogyan lesz valaki csillagász, ezt elmondtad Norton, te pedig Lajos elmondtad, hogy igen, jó magad is zenélsz, ha bár ez csak hobbi szintű az életedben, mert leginkább a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere vagy. Folytassuk veled, Norton. Mindenféle előadásokat tartasz, mindenféle távcsöveket nézel bele, vagy hát kutatod azokat a felvételeket, gondolom, amiket a James Webb, vagy az akármelyik távcső küld nektek, vagy hozzáférhető bárki által az internet bugyraiban, vagy nem tudom, hogy van-e belső levelező rendszeretek nektek, csillagászotoknak, erről majd a későbbiekben beszélünk, de hogy akkor neked ilyenekkel tisztában kell lenni. Nyilván fizika szakot végeztél, nem tudom, csillagászat szakirányjal, de hogy te a relativitás elméletet, a Fermi paradoxont oda-vissza tudod.
Hát ezeket kell tudni azért. Pont relativitás elméletből volt a legrosszabb jegyem az egyetemen, de igen.
Van ilyen szeminárium, hogy relativitás elmélet?
Van ilyen óra, igen. Általános és speciális relativitás elmélet órák ezek. Ezek részét képzik a fizikus, meg utána a csillagász képzésnek is. Iszonyatosan sokat kell számolni, és hát én tudok számolni nagyon sokat, csak nem azzal a tempóval, mint amit mondjuk egy ZH megírása közben az egyetemen kell produkálni, úgyhogy abból nekem voltak azért problémák, de igen, tehát nyilván ezeket kell tudni. Én egy olyan szerencsés szituációban vagyok, hogy a saját adataimat használhatom, tehát én magam megyek fel piszkéstetőre, és én mérek azzal a távcsővel, amit utána feldolgozhatok.
Egyenlő MCC4-re, csak be kell írni a megfelelő számokat, aztán utána kész kiszámolja az ember zsebszámológéppel.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy volt egy ilyen feladat a 26-ból, talán a 4-esnek a C feladata az ez volt.
Említettem egy ilyet az imént, és valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt már mondtam, hogy ha valaki csillagász szeretne lenni, akkor nyilván van benne egy ilyen titkos vagy nem titkos vágy, hogy titkolt vagy nem titkolt vágy, hogy majd ő találja meg az első idegen lényeket a, nem tudom, naprendszeren kívül vagy belül, tök mindegy. És hogyha már Fermi paradoxont említettem, akkor ugye egyszer leültek valahol Amerikában, a kantinban, amikor éppen nagyon kutattak, és akkor mondta ez a zseniális olasz fizikus, hogy akkor hát az van, hogy olyan nagy a világegyetem, meg kellett volna már találnunk őket.
Igen, tehát én sem emlékszem, hogy pontosan kiküldtek ott, ugye amikor a Manhattan projekten dolgoztak a kor legnagyobb fizikusai, akkor kérdezte meg Fermi, hogy hol van mindenki, és itt nem arra utalt, hogy elkéstek a kollégák az ebédszünetről, hanem miért nem találkoztunk még az idegenekkel, és akkor rögtön elkezdtek ötletelni mindenféle megoldásokon. Az egyik megoldás az az lett, hogy hát itt vannak, és magyaroknak hívják magukat. Mert ugye a Manhattan projekten egy kupac magyar fizikus dolgozott, akik nagyon furán beszélték az angolt, zseniális felfedezéseket tettek, és emiatt rájuk sütötték, hogy ők az idegenek, akik ilyen titkos tudást próbálnak itt eladni.
Jó, hát ez nyilván csak az adoma része, vagy a vicc része a dolognak, de hát azért a Fermi paradoxon attól még létezik.
Igen, és ez egy fontos kérdés, tehát hogy nem lesöpörjük az asztalról a földön kívül életnek a kutatását, tehát ez igenis érdekes, és asztrobiológusok azok egyrészt a kialakulását, másrészt a földön kívüli életnek a megmaradását aktívan kutatják azért.
Erről majd a későbbiekben még egy-két mondatot váltunk vissza hozzád, Lajos. 1999-et említettél. Az még ugye az Y2K, vagy nem tudom milyen vírus előtti időszakot feltételezi, szóval 27 éve működik ez az együttes. Te hogy kerültél kapcsolatba velük?
Így van, ebbe már belegondolni is egyébként hátborzongató, hogy ez ilyen sok idővel ezelőtt történt, és én ott voltam az első koncertjén egyébként a zenekarnak vendégként. és az Indexnek, az akkor Indexnek a fórumán ismerkedtünk össze így barátainkkal, és ott terült ki, hogy hát van egy csapat lelkes gimnazista, vagy hát akkor már éppen egyetemet kezdő fiatal srác, akik ezt elhatározták, hogy ők Pink Floydot szeretnének játszani, ami azért 99-ben még egy óriási vállalás volt, tehát hogy elképzelhetetlenül távolinak tűnt, hogy ez sikerüljön, de végül is a Santa Fe pubban, hogyha lehet ilyet mondani, nem tudom, hogy megvan-e még ez a hely, Újpesten egy ahol be kellett mondani a zenekarnak az ikonikus kétféle mexikói étel különlegességből lehet választani, ezt néha még mai napig bemondják egyébként a legkomolyabb helyszíneken is, mert ez ennyire megmaradt markánsan. Hát ott találkoztunk mi is ezzel így a pop szakmával, meg hogy így milyen érzés a színpadon lenni, és ez végül is, ez első koncert is már annyira sikeres volt, hogy akkor csináljunk egy következőt, és egy organikus fejlődésen keresztül ment át a zenekar, tehát kluboztunk sok ideig a Jókai Klubban, ami szintén a Schwab-hegyen van, uh-huh. Hogyha tudom, tehát igen, hogy igen, nagyon közel van ahhoz, ahol most is fel fogunk lépni, és aztán ahogy fejlődött a zenekar tagcserékkel, mindenfajta technológiai ugrással, úgy tudtunk egyre komolyabb helyszíneket is meghódítani, és hát ezek között már ott van például az A38 hajó is, ott van a Műpánnak a Nemzeti Hangversenyterme és a Fesztivál Színháza, rendszeres vendégek vagyunk a Várkert Bazárban, és a közönség pedig jön velünk folyamatosan, számunkra már egészen szürreális jegyárak mellett is, ezt nem tudom, hogy lehet-e ilyet most így hirtelen mondani, de hogy így ugye menet közben egy koncert megrendezésének a költségei is olyan magasba törtek, hogy ezt nem, tehát hogy a zenekar alapvetően arra törekszik, nem egy profilt orientált a zenekar. Tehát mi nem akarunk ebből meggazdagodni, nem akarunk soha haknit csinálni. Mi azt szeretnénk, hogy a lehető legautentikusabban szólaljon meg az a zene, amit mi nagyon szeretünk. És ez a Pink Floyd.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nem talált annyi sok szép ég, szemben ülve emlék. Játszadoztunk mesztelen 2007 most az év. Ha nem látnád, el nem hinnéd, hogy az idő, hogy szemtelen. A távolból a hóesés szeretném elvihetnél. Van egy ház, szép tető, benned ő, az én világom. Van egy ház, szép
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szabó Norton Csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
Szervusz!
Szia!
Bright Side of the Moon lesz majd koncert fönt a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, erről majd a későbbiekben beszélünk, de most még vissza a csillagászathoz, meg az űrkutatáshoz. 60-as években történt, ugye, hogy állítólag az oroszok mindent elértek először, amikor űrverseny volt, aztán az amerikaiak küldtek mégiscsak először embert a Holdra. Tényleg járt ember a Holdon?
Igen.
Tényleg ott volt Neil? Ő csinálta azokat a fényképeket? Ott van még mindig az a lábnyom?
Igen, tehát ott volt a Hold felszínén, ugye 6-szor szállt le ember a Holdra. Tehát ez egy hatalmas dolog, ugye 69-ben az Apollo 11-re emlékszik mindenki, de utána az Apollo 12, 14, 15, 16 és 17 is leszállt. Uh-huh. Tehát nagyon sok helyen hagyta ott a lábnyomát 12 űrhajós a Holdnak a porában. Igazából semmi nem történt azóta se ezekkel a helyszínekkel. Tehát a Hold körül keringő szondák, akár kínai, akár indiai, vagy az amerikaiak rendszeresen lefotózzák, és még a lábnyomokat is lehet hold körüli pályáról látni. Mi nagyon örültünk a tudományos hozadéknak, tehát azok a kőzetek, amiket ők visszahoztak, azok hatalmas mennyiségű információt tártak fel előttünk, azok az eszközök, amik mai napig ott vannak a hold felszín, és még mindig szolgálják, szintén sokat segítenek, de igazából a tudományos eredmény az egy ilyen szerencsés extra volt a holdnál. Tehát ez egy technológiai, politikai verseny volt valójában.
Igen, a 60-as évekről beszélünk, amikor űrverseny volt, és azt említettem az imént, ugye, hogy az oroszok mindenben megelőzték az amerikaiakat, abban nem, hogy embert küldtek a holdra, mert az első ember az űrben, az első élő lény az űrben, stb. Azt mind az oroszok érték el először.
Hát azért nyilván egy kicsikét mindig árnyalható a történet, tehát, hogy így hetekkel, hónapokkal voltak csak az oroszok előrébb, de mondjuk az első élőlények a hold körül, azok szovjetek voltak. Két szovjet mocsári teknős kerülte meg először a holdat a Zond 7 küldetésnek a keretei között, tehát hogy azért nem voltak annyira lemaradva egyik vagy másik oldal. Igaz, hogy az első műhold, ami föld körül keringett, mondjuk szovjet, de az első tudományos műhold az már amerikai. Vagy mondjuk az első kép a földön földről, kívülről lenézve megint csak amerikai. Tehát azért eléggé fej-fej mellett volt itt a két fél.
Most viszont megint van, hogyha lehet így fogalmazni, űrverseny, csak nem az oroszok, illetve a szovjetek és az amerikaiak, hanem a kínaiak és ugye az amerikaiak között, és pár hónappal ezelőtt mindenki árgus szemekkel figyelte, hogy akkor elindult az űrhajó, megkerülte az űrhajó, és aztán visszajött az űrhajó. A következő lépés pár év múlva, hogy akkor megint megy ember.
Így van. Tehát az új űrverseny az abszolút itt kopogtat. Áprilisban 4 ember megkerülte a holdat amerikai oldalról, és hetekre, vagy maximum hónapokra vagyunk attól, hogy Kína ember nélkül, de már az emberes űrhajóját körbevigye a hold körül. A következő hónapokban, 1-2 évben megint csak itt lesz ez a hetekre, hónapokra egyik a másikat előzi. Az Artemis 3 küldetés lesz a következő amerikai részről, ahol kipróbálják a leszálló egységet, de még földkörüli pályán, és jelenleg 2028-ra tervezik az emberes holdra szállást. Őszintén szóval szerintem ez egy kicsikét túl optimista idővonal, tehát én szerintem ők csúszni fognak. Kína azt mondta, hogy 2030-ra, nekik elhiszem.
Ti is figyeltétek egyébként ott a csillagvizsgálóban, amikor volt áprilisban ez a bizonyos küldetés, akkor ott ültetek a különböző távcsöveitek tövében, és akkor néztétek, hogy hol jár az űrhajó?
Igen, nyilván hatalmas érdeklődés övezte részünkről is. Indítást, meg a visszatérést, azt élőben közvetítettük, ott izgultunk, és megszakítottuk a rendszeres tudományos programot annak érdekében, hogy a piszkéstető is mit távcső, az ne földközeli kisbolygókat keressen egy kis ideig, hanem lefotózzuk az Artemis 2 űrhajót. Ezzel is segítettünk egy picikét a pontos pálya meghatározásban, tehát nyilván ilyenkor mi is nagyon izgulunk, és minden űrszerelmes ilyenkor egy kicsikét a hold felé néz.
Vissza hozzád, Lajos. Említetted már, igen, hogy szoktál gitározni, de a zenekarnak a menedzsere vagy. Tudnélik, a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere vagy. És hát a gitározási tudásod nyilván azért kapacitálna téged arra, hogy akkor néha felállj a színpadra. A többiek nem kapacitálnak, hogy Lajos, olyan közel állsz hozzánk, tudsz gitározni. Néha nem jössz fel egy-két dal elejéig?
Nem. Ez maximum évente egy-két próbán történik meg, és akkor én azt gondolom, hogy jó ez így, jó ez a feloszlás. Tehát, hogy jó ez a felosztás. A zenész az álljon a színpadon és zenéjen, a menedzser pedig intézze a profi és sikeres koncert körüli teendőket.
Alapvetően egy tribute zenekarról van szó, ugye, Keith Floyding, tehát, hogy a Pink Floydnak a zenéjét játsza, csak a Pink Floydnak a zenéjét
játsza. Csak a Pink Floydnak a zenéjét játsszuk, így van.
Nem gondolkodtatok még rajta? Te, mint a zenekar menedzsere, nem dobtad még be nekik, hogy akkor mi lenne, hogyha ebben a stílusban, vagy más stílusban nekiülnétek, és akkor csinálnátok valami új dalt?
Vannak ilyen próbálkozások. Goldschmidt Gábor egyébként a zenekarnak a frontembere, ő adott ki egy saját neve alatt adott ki egy lemezt, és nem feltétlenül egyébként a Pink Floydra hasonlít az a zene, amit ő végül magából így zeneszerzőként és gitárosként kiadott, de én nagyon örömmel hallgattam, és egy szuper zene az is, abszolút. A progresszív rock hagyományait ápolja tovább.
Hogy mi lesz a program június 24-én, arról majd a későbbiekben beszélünk, de hogy jött az ötlet, hogy akkor a Keep Floydingot, pontosabban a Pink Floydnak a zenéjét, azt föltegyétek egy ilyen piknik hangulatú koncert helyszínére a Svábhegyi Csillagvizsgáló mellékertjébe.
Mi, tehát nagyon keresjük azokat a helyszíneket, amik szabadtériek és különlegesek. Hosszú-hosszú éveken keresztül lobbiztunk azért, hogy felléphessünk a Óbudai Amfiteátrumban, a Katonavárosi Amfiteátrumban, és ez is sikerült, és ez is egy óriási eredmény volt, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagy sikerű koncert lett belőle. Ugye itt a 1972-es Pompei koncertet próbáltuk meg reprodukálni akkor. Nyilván a Pink Floydnak nincsen a Svábhegyi Csillagvizsgálóhoz, vagy bármilyen csillagvizsgálóhoz kapcsolódó koncertje, de maga a program, amit mondtál, és amit kitaláltunk, az viszont szorosan kapcsolódik hozzá. Tehát ennyi elég annyit mondani, hogy Dark Side of the Moon, elég annyit mondani, hogy Set the Controls for the Heart of the Sun, ezek azok a dalok, amik egyértelműen az univerzum, a space rock irányába egy utalás az anyazenekar irány oldaláról.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Szabó Norton, Csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Egy cipici szünetet tartok, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
Bajós az ég feletted, féregként lassan felzabál, látod, de mégsem érted.
van, de fenn nincs baj, nincs haragban senkivel. Édurva zúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere, és Szabó Norton csillagász üldögélnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket. Sziasztok!
Szervusz!
Szia!
Június 24-én lesz tehát nálatok ott fent, nézek rád Norton, a Svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban mellette, ott az ősfás parkotokban egy koncert, méghozzá egy Keith Floyding koncert, ami eltart, ha minden jól megy, 9-ig, és akkor 9 után pedig majd kezdetét veszi egy ilyen tudományos ismeretterjesztés. Jó magad fogod ezt prezentálni, és a negyedik dimenzióról fogsz beszélni?
Ott leszek én is, tehát sok helyszínnel készülünk, több mint egy tucat távcső lesz kipakolva. Nyilván a nagy kupola az egy hatalmas attrakció, tehát oda sokan be akarnak majd menni, de kint a kertben, a kutatóépületnek a tetején egy gyönyörű körpanorámás teraszon is lesznek felállítva távcsövek, és igen, amint leszáll a sötét, megjelennek az első csillagok, megjelenik a Vénusz bolygó az égen, fel kell a hold, akkor rögtön indul is a csillagászati program.
Vissza hozzád, Lajos, Keep Floyding, kicsit kozmosszerű zenét visztek oda. Egy 2 órás koncertre kell készülniük a látogatóknak, ugye?
Így van, pontosan. A zenekarunk egyébként híres arról, hogy mindig tematikákban gondolkodunk, tehát hogy van egy koncertnek egy címe, és ahhoz, vagy a helyszínre reagálva próbáljuk meg összeállítani azt a setlistet, azt a dallistát, amit el fogunk majd akkor játszani, és ez ebben az esetben is így lesz. Az is egy hagyományunk, hogy nem áruljuk el előre soha pontosan a setlistet, de hagyunk ilyen kis tippeket azzal kapcsolatban, hogy mit lehet hallani. Hát itt ez most nem olyan nagy titkot árulok el, szerintem, hogy a Dark Side of the Moon az el fog hangozni. Elejétől a végéig el fog hangozni, ami szintén egyébként egy nagy vállalás, de ez már azért nekünk könnyen kisújból megy.
Vagytok annyira bevállalósak, vagy a zenekar bevállalós annyira, hogy akkor a Dark Side of the Moon helyett majd azt fogják mondogatni a szájukkal, hogy Bright Side of the Moon, hiszen ez a koncert címe, pontosabban a programnak a neve.
Igen, igen, de hát azért ez egy ilyen poén, egy ilyen belső poén is egyébként, mert hogy ugye there is no dark side of the moon really, matter of fact it's all dark, így fejeződik be a Dark Side of the Moon című lemez, és erre próbáltunk megreflektálni, hogy akkor most a fényes oldalát fogjuk látni a csillagászok segítségével.
Vissza hozzád, Norton. 2 órán keresztül tehát a Keep Floyding zenekar majd ott koncertet ad nálatok a Svábhegyi csillagvizsgáló parkjában. Említetted, hogy számtalan helyszínnel és programmal készültök, lesz pizza is, meg lesz mindenféle evésimás. Ez a program elsősorban zeneszeretőknek szól, vagy hogy készültök, hogy azok, akik a Keep Floydingot szeretik, jöjjenek, vagy azok jöjjenek, akik egyébként érdeklődnek a Vénusz gyűrű iránt, a Mars iránt, vagy nem tudom, másik csillagok iránt.
Én azt gondolom, hogy eléggé nagy a metszet azért eleve a Pink Floyd rajongók, a ti konkrét hallgató közönségeteket annyira nem ismerem, de gondolom, hogy azért Magyarországon azt lehet látni, hogy a zene és a csillagászat, Pink Floyd és a csillagászat azért nagyon sok módon kapcsolódik. Nyilván szerintem többen érkeznek majd a koncert és a Keith Floyding zenekar miatt, és szerencsére maradnak majd csillagászatra, és őket meg lehet fertőzni majd azzal, hogy hát ez is izgalmas ám, a csillagászat önmagában, de igazából bárki, aki szeretne egy kellemes nyári estét eltölteni, remek zenével, tök jó pizzával, kellemes italokkal, és a végén pedig csillagokat nézni, az kortól, nemtől függetlenül, érdeklődéstől függetlenül azt tudom mondani, hogy bárkinek ajánlott.
24-én tehát Bright Side of the Moon fönt a csillagvizsgálóban, a Svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban a mellette lévő parkban. Ezen kívül a Keep Floydingnak erre a nyárra, a következő hónapokra van még valami bevésve a naptárba, menedzser úr?
Természetesen, de ha már a zenekar hagyományairól beszélgettünk, akkor itt is mindig tartjuk magunkat ahhoz, hogy a következő koncerten jelentjük be a következő koncertet. Mi nem egy olyan zenekar vagyunk, aki minden héten és minden fesztiválon fölép. Jellemzően az átlag az a havi egy koncert, és ezekhez a különleges helyszíneket keressük, kutatjuk, legyen ez akár egy barlang a jövőben, hogyha most ezzel kapcsolatban spoilerezhetek, folynak a tárgyalásaink, vagy legyen ez akár egy Budapest egyik legnagyobb koncert terme, de ezzel kapcsolatban sem szeretnék még konkrét információt.
Minden esetre 24-én tehát mentek föl a Korosvápegyi csillagvizsgálóba.
Így van, és még Norton szavait ki szeretném egészíteni egyébként azzal, hogy természetesen a koncert rajongó közönség közül is szerintem sokan lesznek ott, akik először fognak így távcsőben nézni, és akkor fogják elveszíteni a galilei szüzességüket. Illetve, hogy ezt a programot mindenféleképpen egy ilyen több generációs programnak tervezzük, és ez nekünk abszolút szívügyünk, tehát, hogy mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy adott esetben, mi tudjuk jól, hogy a mi hallgató közönségünk azért az már az 50 pluszos korosztályból érkezik, de nagyon-nagyon szeretnénk azt a hagyományt tápolni, hogy apák a fiaiknak átadhassák a Pink Floyd iránt érzett szenvedélyüket, mert meggyőződésünk, hogy ez egy olyan zene, aminek még évtizedekig, akár én megmerem elkockáztatni, hogy évszázadok múlva is fogják játszani, úgy, ahogy játszanak ma is Beethovent és Mozartot. A Pink Floyd is ezek közé, a zenei teljesítmények közé fog kerülni.
Földi időben számolva az egyébként elég sok, hogyha kilépünk a földből, akkor évmilliárdokról is beszélhetünk, na de hát ez már egy másik történet, és akkor visszahozzá Norton egy kit utolsó kérdés erejéig. Volt már olyan, hogy belenéztél a távcsőbe bármelyikbe, és meglepődtél, hoppá, hogy eddig ezt nem láttam mit, vagy nem erre számítottam?
Olyan, hogy nem arra számítottam, olyan nem volt, de őszinte ledöbbenés így is érheti azért az ember távcsőben. Nekem az egyik legnagyobb csillagászati élményem, az még csak nem is a Svápi csillagvizsgálóhoz köthető, hanem a Bakonybéli Pannon csillagdához, hogy a konkurenciát egy kicsikét idehozzam. Nekem egyébként alma máterem csillagászati ismeretterjesztésben. Elment már a csoport éjszaka, és ott a csillagász fent lakik a csillagvizsgálóban.
Aha.
És az éjszaka közepén kimentem, kinyitottam saját magamnak a kupolát, távcsővel, ráfordultam az M51 nevű galaxist, ez egy örvény galaxisnak nevezett objektum, éppen ütközik két galaxis, és lehet látni a spirálkarokat, lehet látni az ütközést. Hogyha valaki esetleg nem látta az elmúlt időszakban, akkor még néhány millió éve van bepótolni, tehát hogy ez nem egy nagyon kapkodós esemény. És azt, ahogyan láttam a sötét bakonyi ég alól, az nem lepett meg, de egy olyan élmény volt, ami örökre beégődött.
Kutatjátok folyamatosan az eget, ti csillagászok, és te is, Norton. És hát, hogyha nézegeted, akkor nyilván előbb-utóbb, nem tudom, hogy ezek urbánus legendák, vagy nem urbánus legendák, a Roswelli eset óta láttak, nem láttak különböző vadászrepülőgép, vagy nem tudom, utasszállító repülőgép, pilóták, ilyen azonosítatlan repülőtárgyakat. Láttál már olyat az égen, amiről nem tudod, hogy az micsoda?
Olyat láttam, amiről ott helyben nem tudtam, de aztán néhány perccel később rájöttem, hogy az első Starlink vonatot látom, ugye Elon Musknak a műholdjai még szépen sorban mászkálnak. Szóval elsőre megpillantani kicsikét ijesztő volt, illetve szintén Elon Muskhoz köthető, tavaly volt egy rakétaindítása, ami után Magyarország fölött dobták ki az üzemanyagot. Ennek semmilyen földi hatása nincsen egyébként, de egyszer csak megjelent az égen egy hatalmas kék spirál. És akkor így néztem, hogy Jézusom, mi az Isten történik most. Ugye azért, amikor egy kutató, vagy nem is kell kutatónak lenni, egy szkeptikusabb ember lát az égen valamit, amiről nem tudja, hogy micsoda, akkor ez nem az első gondolat, hogy ezek földön kívüliek.
Megpróbálod megmagyarázni.
Tehát, ha nem is tudom, nem is próbálom megmagyarázni, azt tudom elrakni magam, hogy látok valamit az égen, amiről nem tudom, hogy micsoda.
Aha.
És kell hozzá több információ, kell hozzá több adat, hogy annak aztán a természetét megismerjük. Az űrspirálnál úgy viszonylag segített nekem az, hogy ugye a kis agyamban ott volt hátul, hogy ja igen, délelőtt indult egy rakéta, az valószínűleg mostanra dobja ki az üzemanyagát. Tehát lehet, hogy ez emiatt történt. Nagyon sok feljegyzés van, ugye, tényleg, ahogyan említetted, vadászpilóták részéről, csillagászok is szoktak jelenteni olyan jelenségeket, amiket nem értünk. Van nagyon sok nemzeti űrügynökségnek, de például a Pentagonnak is forró drótja, ahol be lehet jelenteni azt, hogyha valamit látunk, de ezekről általában tényleg a legtöbb, amit el tudunk mondani, az, hogy nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát ebből következtetni arra, hogy földön kívüliek, tényleg olyan térfájdító logikai ugrás. Általában mondjuk Amerikában kiszokott derülni, hogy lámpások, tűzijátékok, július 4-én van a legtöbb UFO bejelentés. a függetlenség napján.
Amikor a legtöbb tűzijáték van.
Akkor a legtöbb tűzijáték, illetve tavaly például kiderült, hogy, hogy az UFO-k, amiket látnak az USA-nak a nyugati partján, azok valójában egy nem messze lévő kínai halászhajóról feleregetett kémballonok voltak.
Utolsó utáni kérdés a végére. Ugye alapvetően te tudós vagy, az ismert tudományok világában gondolkozol, nyilván vannak ismeretlen tudományok is számunkra, emberek számára itt a Föld nevű bolygón, amit talán még nem tudunk, mert hogy nem tudom, az fekete lyukakhoz, vagy akármilyen űrutazáshoz, stb. Kapcsolódik, de olyan nagy a világegyetem, és folyamatosan tágul állítólag. Neked privát gondolataid, és nyugodtan rugaszkodj el attól, hogy akkor mi az, amit megtanultál, vagy láttál, hogy szerinted van olyan nagy a világegyetem, hogy értelmes lények bárhol, nem tudom, a naprendszer peremén túl egy másik galaxisban létezhetnek?
Hát azért az is vitatott, hogy a Földön létezik értelmes élet, tehát, hogy, de hogyha ha tényleg az én saját véleményemre vagyunk itt kíváncsiak, akkor én nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy ne legyen. Tehát egy ilyen hatalmas univerzumban, tényleg csak a mi galaxisunkban van 2-300 milliárd csillag, és ennyi galaxis van legalább az univerzumban, tehát az, hogy csak egyetlen egy bolygón alakuljon ki élet, arra eszméletlenül picike az esély. A gond az, hogy óriásiak a távolságok. Mint térben, tehát a legközelebbi csillag 4,5 fényév, a jelenlegi technológiánkkal olyan 60-80 ezer év lenne oda jutni.
Ha.
Illetve időben is. Amikor dobálózunk ilyenekkel, hogy valami 2000 fényévre van, vagy 2 millió fényévre van, azt jelenti, hogy a fény 2 millió év alatt jut ide. Idegen civilizáció ránéz ebben a pillanatban a Földre, mert annyira fejlettek mondjuk, de 200 millió fényévre vannak, akkor nagyon kezdetleges, hát fákat már talán ki tudják mutatni, hogy vannak a Földön, de hogy szó sincs arról, hogy itt intelligens élet lenne a Földön 200 millió évvel ezelőtt.
És ez már relativitás elmélet.
Benne van ebben az is, tehát időben nagyon könnyedén el tudunk mászni egymástól. Ugye a technológiai civilizációnk az 200 éves nagyjából. Most így a rádió feltalálásától vezettem nagyjából. Ugye onnantól kezdve tudnánk beszélgetni egyáltalán bárkivel. Ugye urbánus legenda, hogy a 1936-os berlini nyitóbeszéd volt az első, igen, ami kijutott a csillagközi térbe. Ez 36-ban történt, az nincs 100 éve. Tehát elvileg a technológiai civilizációnkról a Föld 100 fényéves körzetében értesülhet egyáltalán bárki rádióval. 100 fényéven belül, hát van azért egy néhány tucat csillag, de nem az a milliárdos szám.
Lajos, Norton, Lajos. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
Köszönjük, derülteget.
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
Szombat délután volt, csendült a házam, lenyugvó nap lustán sütött át az ablakon, kezemben tartottam a régi bökrémet, megrepett már százszor, de most végleg szétesett. Tudtam, hogy a sorsom épp most válik el, egy hang mögöttem így szólt, gondold át, hogy mit teszel. Illeszd össze újra az összes apró részt, aranyporral szór meg aztán minden lepedést. Ne dobd el, ha eltört, mesél minden rés, és ha egyszer rajtad is lesz egy-két repedés, sződ át szín aranyjal, mert minden seb egy jel, hogy szerettél és éltél, és nem futottál el. Néztük egymás csendben, sosem tűnt még fel. Mama arcán vékony, fénylő aranyszál bújt el. Rájöttem, hogy ő is ettől olyan szép, és még mindig hallom, pedig eltelt másoké, hogy ne dobd el, ha eltört, mesél minden rés, és ha egyszer rajtad is lesz egy-két repedés, sződ át szín aranyjal, mert minden seb egy jel, hogy szerettél és éltél, és nem futottál el.
akit szerettél és éltél, és nem futottál el.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Keep Floyding zenekar menedzserével Balázs Lajossal és Szabó Norton csillagásszal beszélgettem. A következő órában pedig Györfi Éva erdőterápiás szakemberrel és dr. Kovács Bélával, a Csipkefa alapítvány alapítójával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Ismét az egészségbiztosító dönt majd az egyedi gyógyszertámogatási kérelmekről. Szakadékba zuhant és meghalt egy olasz túrázó Szlovéniában. Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok.
Petőfi Rádió, közlekedés.
Baleset történt az M1-es terelt szakaszán Tatabánya térségében a főváros felé vezető átterelt sávon. Az 57-es kilométernél a forgalmat megállították. Aki teheti, a főváros felé vezető külső sávot választ a Tatabánya térségében. Két motoros ütközött a 813-as főúton Győrnél, a 6-os kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés ma elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Eláll a hormuzi szoroson áthaladó szállítmányok után kilátásba helyezett 20%-os díj követelésétől az Egyesült Államok, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, hogy a térségbeli vezetőkkel történt egyeztetések után a katonai védelem megfizetése helyett inkább nagyszabású amerikai befektetéseket vár el a partnerországoktól. Hatalmas visszaesést jelent a régióban élő civilek számára, és aláássa a béketörekvéseket az Egyesült Államok és Irán között kiújult feszültség, figyelmeztetett az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Volker Türk szerint az újabb eszkaláció, valamint a hormuzi szoros esetleges lezárása súlyos csapást jelenthet az élelmiszer és gyógyszerellátásra. Eltűnt 50 migráns egy líbiai hajótörésben az egyiptomi határ közelében. A bajba jutott járművön mintegy 60-an utaztak. Közülük a mentőegységek mindössze 10 embert tudtak élve kimenteni a tengerből. A térségben rendszeresek a hasonló tragédiák. Hétfőn 4 holttestet találtak egy hetek óta sodródó hajón, míg júniusban 26 ember fulladt vízbe, miután felborult a csónakjuk. Szakadékba zuhant és meghalt egy olasz túrázó délelőtt a nyugat-szlovéniai Trnovo-fennsíkon. A férfi egy túracsoport tagjaként egy meredek, szakadékos szakaszon megcsúszott, majd 100 métert esett a mélybe. Szlovéniában egy hónap alatt ez már a 4. halálos hegyi baleset volt. A hétvégén ugyanebben a térségben egy magyar férfi is tragikus módon vesztette életét.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. Jégeső, viharos szél is lehet. A hajnali 15-21 fok után napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fok is lehet.
A hírek után...
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában az erdőterápiáról fogunk beszélgetni Györfi Éva erdőterápiás szakemberrel és dr. Kovács Bélával, a Csipkefa Alapítvány alapítójával. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Mélyen alszik a nyár, földre hullik elém, néma csöndben táncot jár, stúva fújja halkan a szél. Vállamon valami furcsa angyal elő, gyorsan elmenekül. Titkolózva, ha rámutatok, gyorsan elmenekül. Belekap a szél a lustalomba, lá a hajadat az égboltra hordaná. Beveti az űri földbe, majd kinőve, így lesz szép a világ.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a természet közelségében fogunk időzni, mert hogy 25-én lesz egy szuper kis program Perőcsényben, aminek a neve az az, vagy a címe az az, hogy Menedék a lombok alatt, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
Szia, szeretettel köszöntjük a hallgatókat is!
Köszönjük!
Kezdjük veled, Évi, nézek rád. Erdőterápiás szakember vagy. Mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember?
Az erdőterápia az tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a célzott gyógyító célú használatát jelenti. Az erdőfürdőzés az pedig egy ilyen természetkapcsolati gyakorlat, ahol az érzékeinkkel elmerülünk, az erdő atmoszférájában újra kapcsolódunk önmagunkhoz és a természetvilághoz.
Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni ezt, de lehet ilyet hallani, olvasni, látni a különböző közösségi oldalakon, hogy valaki kimegy a természetbe és fákat ölelget. Ez?
Lehet fákat ölelgetni, de így nagyon nem szoktuk ezzel azonosítani, hiszen az utcán, ha járunk, akkor sem szoktunk idegeneket megölelgetni, és a kapcsolatteremtésnek van egy csomó más módja is, de teljesen nyitva áll az ajtó, hogyha fákat szeretne valaki ölelgetni, inkább azt mondanám, hogy az öt érzékszervünkön, vagy inkább, még inkább öt plusz érzékünkön keresztül teremtünk kapcsolatot a természetvilággal. Mostanában olyan 14-17 érzék körül van az, amivel mi dolgozunk az erdőterápiában.
14-17 érzék? Kimegyek az erdőben, és akkor nekem eszembe jut az, az érzékszerveimből kifolyólag, hogy látom, illatolom, esetleg hát megkóstolni nagyon nem fogom, akár a kérget, akár a földet, de hogy megtapintom, stb. Stb. Mi az, hogy 14-17 érzék?
Azért 14, ez a 14, ez tulajdonképpen az, amiben úgy mindenki hisz, és akkor ezen felül még lehetnek olyan érzékek, amik világnézettől nem függetlenek, de azt mondanám, hogy a 14 érzék az az alap. Ugye, ha csak az érzékszerveket nézzük, már tudjuk, hogy a hatodik érzékünk az korán sem a parajelenségek, vagy az intuíció, vagy a távoli telepátia érzékéhez kapcsolódik, hanem hát a hatodik érzékünk az mondjuk az egyensúly, amihez még mindig tartozik egy érzékszerv, mégis hajlunk elfelejtkezni róla, hiszen nincsen rajta egy ilyen nyitott ajtó, mint mondjuk az orrunkon vagy a fülünkön. Ezután következik mondjuk egy olyan érzék, hogy saját testérzékelés, vagy a saját belső környezetünk érzékelése, és ami még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas érzék az erdőfürdőzés szempontjából, az a tükörneuronoknak a működése. Ugye ez hivatalosan papírforma szerint már idegrendszeri jelenségnek minősül sokkal inkább, tehát érzéknek idézőjelben tudjuk nevezni, el is különíthető az érzékszervektől. Ez tulajdonképpen a mozgás érzékelésben, mozgás tanulásban játszik fontos szerepet, meg bizonyos feltételezések szerint akár az empátiában is. Ez az az érzékünk, ami bennünk leképezi a mások által, másoktól megfigyelt mozdulatokat.
Itt folytatjuk nem sokára. Fordulok hozzád, Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója vagy. Mit tudjunk erről a bizonyos alapítványról, Béla?
A Csipkefa Alapítványt azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy a közösségek egyre inkább szétesnek. Pedig a falu, a térség vagy egy ország nem az épületektől működik jól, hanem az emberektől. Mi olyan programokat szervezünk, amelyek összehozzák az embereket, legyen szó sportról, hagyományőrzésről, kultúráról, vagy éppen a mostani rendezvényünkről, a természethez való kapcsolódásról. Én vidéken nőttem fel, és falun a falu egy közösség volt. Az emberek ismerték egymást, tudták, hogy kinek mire van szüksége, együtt ünnepeltünk, együtt dolgoztunk, és ma ez sok helyen eltűnőben van. És a Csipkefa Alapítvány ezért számomra azt jelenti, hogy rendezvényeket tartunk, de a rendezvények azok nem a cél, hanem maga az eszköz, hogy az emberek újra találkozzanak egymással.
Azt említetted, hogy vidéken nőttél föl. Hol egészen pontosan, Béla?
Én Borsod megyében, Encsen, abba új járásban nőttem fel, és ott az Aljonosi erdő, illetve az Empléni hegyek voltak között, és talán onnan van az erdőnek és a természethez való vonzódásom. Aztán, amikor Pestre kerültem, Benecén vettem egy házat, és ott alapítottuk meg a barátainkkal, meg az ismeretségi körrel a Csipkefa alapítványt, ami egy hagyományőrző kulturális alapítvány, de nekünk ez a hagyományőrzés nem egy díszlet, vagy egy múltba való révedés, hanem annak az eszköze, hogy megnézzük, hogy az emberek hogyan kapcsolódtak egymáshoz, hogyan éltek közösségben régen. Ha pedig a sportot nézzük, akkor a sport számunkra nem egy távnak a megtétele, vagy egy éremnek a megszerzése, hanem az, hogy együtt legyünk, együtt örüljünk ezeknek az eseményeknek. A kulturális programjaink pedig igyekeznek úgy, a kulturális eseményeinket pedig próbáljuk úgy megszervezni, hogy nem valaki feláll és elmondja a frankót, hanem hogy résztvevők legyenek a mi rendezvényeinken, tehát egyszerűen erősebb legyen a bevonódás.
Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? Említetted, hogy Encsről származol. A hagyományőrzés nekem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogy a falusi közösségekben pár száz évvel ezelőtt milyen tevékenységeket hajtottak végre. Gondolok itt arra, hogy akkor kukoricamorzsolás, ösztánc, vagy nem tudom, bál, vagy akármi ezzel kapcsolatos, vagy ezekhez kötődő hagyományoknak a felelevenítése, vagy ezeknek az újra divatba hozatala.
Nagyon jól látod, igen, ez volt a múlt, amivel szembesültem, meg a kapálás, a kaszálás és a mezőn való létezés a nagyszülőkkel, illetve mindegyiknek volt, minden családnak gyakorlatilag volt valamilyen állata és lova, és innen is a lovak iránti tisztelet, tehát amikor a hagyományőrzésről beszélünk, a Csipkefa alapítvány esetében ez egy lovas hagyományőrző egy alapítványt jelent, ahol a lovaknak van nagy szerepe, és a lovainkon keresztül, és a foglalkozáson keresztül érjük el a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ezzel is a természetbe tudjanak visszakapcsolódni. Rengeteg időt töltünk zárt térben, mesterséges környezetben, mesterséges fény mellett, és munka után pedig bevásárlóközpont, tehát gyakorlatilag nem érintkezünk sem a fákkal, sem az állatokkal, még egy növényt sem érintünk meg, és az ember a természetből van, egyszerűen szükségletünknek kellene lenni a természetben való létre, és hogy Évi is mondta, ez nem egy spirituális luxus, hanem ez egy szükségletnek kellene lennie, és mi gyakorlatilag ezt propagáljuk.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, illetve dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Gyere, gyere, gyere fel, majd anyámnak nem mondjuk el, gyere, gyere, gyere át, hallgatunk majd konzsuzsát, gyere, gyere, gyere velem, fogd a kezed, fogd a mellem, gyere, gyere, gyere már, én túl rég oda várok rád.
Yeah.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kulturfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, hello!
Köszönjük szépen,
köszönjük.
Az imént már elmondtad, Évin, hogy mi ez a bizonyos erdőterápia vagy erdőfürdőzés. Béla, te pedig elmondtad, hogy mit tudjunk a Csipkefa Alapítványról, hogyan hoztad létre, hoztátok létre ezt. Folytassuk veled, Évi, még hozzá oly módon, hogy egy közgazdász, aki egyszer csak pálya elhagyó lesz, és aztán bele keveredik ebbe a bizonyos csodaszép természettel kapcsolatos, nem tudom, wellness, fitness, igazából ez ilyen Ecoflow, vagy Econess, vagy valahogy így is nevezhetem ezt.
Igen, egyébként Ecoselfness az én saját elnevezésem erre, ami magában hordozza az Ecoselfnek, az ökológiai énnek, mint szónak a jelentéstartalmát, és egy kicsit benne van azért így a modern selfness irányzat, amikor már nem csak a testünk jól létére törekszünk, hanem az egész lényünkére. És valóban előző életemben, úgy nagyjából 30 éves korom, amíg közgazdász voltam, ez nem múlt el teljesen, tehát ugye egy vállalkozás működtetőjeként mai napig nagyon sok közgazdász képességemet használom, de valójában már közgazdászként is nagyon közel állt hozzám a természet is, meg a selfness is, meg úgy egyébként a wellness is, tehát én mondjuk turizmusban tanultam annak idején, wellness szakirányon, egészen korán, kisgyermekkoromtól járom én is az erdőt, vidéki kislány voltam.
De honnan származol?
Hú, nagyon sok felől, mi sokat költöztünk, de alapvetően azért az alföldi régióhoz, Kelet-Magyarországhoz kötöm magam. Egyetemre egyébként Veszprémben jártam, az egy nagyon szép erdős korszak volt, pont az az időszak, amikor ugye így a turizmusról, illetve közgazdászként tanultam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden, amivel most foglalkozom, az valamilyen módon jelen volt az első perctől az életemben. Inkább abban voltak választásaim, hogy hova teszek nagyobb hangsúlyt, és végső soron az én döntésem az lett, hogy valami nagyobb jót szeretnék képviselni, egy nálam nagyobb jót a világban.
Ez azt jelenti, hogy te már gyerekként elég közel álltál a természethez.
Igen, én nagyon-nagyon sok időt töltöttem pici erdőkben, így a saját kis lakó környezetünk körül, kicsi erdőkben, akár egyedül is, és kamaszlányként is sokat jártam egyedül az erdőt, és aztán egyetemistaként időkérdése volt, hogy ez a fertőzés így elburjánozzon az életemben, és végül átvegye az uralmat a természet a világon felett. Valójában egy 30 éves kori betegség volt az, súlyos betegség, aminél én úgy döntöttem, hogy változtatok, és a közgazdász, marketinges énem helyére oda kerül valami, ami nekem ennél egy kicsit fontosabb.
Egészen addig, amíg nem szólt nekem a Betty, akivel nyilván kapcsolatban vagytok, hogy lesz ez a bizonyos program, és mi lenne, hogyha kicsit bővebben beszélgetnénk róla, addig én nem is hallottam még arról, hogy erdőfürdőzés, hogy ilyen létezik. Te hogy találtál erre rá? Sok évvel ezelőtt.
Nem olyan nagyon sok évvel ezelőtt, de valójában maga a módszer a 80-as években, ez az elnevezés a 80-as évek Japánjában született meg. Ott ugye úgy hívják, hogy Shinrin-yoku, szó szerint erdőfürdőzést jelent, és az akkori japán erdészeti ügynökség vezetője a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre ezt a szót. Ez a standard módszertan, amit mi képviselünk, ez már Amerikából Amos Clifford-tól származik. Ő fektette le azokat a módszertani alapokat, amely alapján mi a kapcsolati erdőterápiában, kapcsolati erdőfürdőzésben dolgozunk. Ugye míg a japánoknál a méréseken és a direkt fiziológiás hatásokon volt a hangsúly, Amos Clifford azt mondta, hogy valójában önmagában véve a természet kapcsolat is gyógyít, és minden más gyógyulás ennek egyfajta mellékhatásaként jelentkezik, így egy kicsit ilyen huszárvágással lerövidítette ezt az utat, tehát nem méregeti, hogy milyen fitoncid összetétel milyen. Fitoncidok azok a fák által kibocsájtott vegyületek, nem méregetik, hogy melyik fa milyen vegyülete mint gyógyít, hanem egyszerűen kimegyünk az erdőbe, és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja, amire a legnagyobb szüksége van. Egyébként 2019-ben tanultam Írországban, előtte túravezetőnek tanultam, és ott találkoztam a képzéssel, vagy ezzel az elnevezéssel, és 19-ben én voltam az első erdőfürdő vezető, képzett erdőfürdő vezető, aki sétát indított az országban.
Erdőfürdőzni, vagy ilyen túrákon részt venni, bárhol lehet? Tehát, hogyha nem tudom, kimegyünk valahova a Pilisbe, és akkor ott megyünk 3 kilométert, akkor én azt nevezhetem erdőfürdőzésnek, vagy te vagy ennek a szakértője, mindenféle könyvek, meg mindenféle tudományok is kötődnek hozzád e kapcsán, lefektetted a szabályokat, tehát, hogy vannak meghatározott olyan területek, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy erdőfürdőzés, és csak ott lehet ezt csinálni.
Hát ugye ezt nagyon nehéz így megmondani, önmagában véve ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a természet kapcsolat, vagy az erdőfürdőzés az milyen térben lehetséges, ahhoz meg kéne határoznunk, hogy mit értünk természet alatt. Van-e olyan dolog a világban, ami nem természet? De a másik oldalról meg én erdőfürdő vezetőként azt mondom, hogy minden élőhely lehet erdő, tehát ahol a természet egy legkisebb darabja megtalálható, ott már erdőfürdőzni lehet. Nyilván a bükki őserdők, azok ideális terepei az erdőfürdőzésnek, egy sokkal fajgazdagabb, sokkal nagyobb erdő természetességű teret adnak ehhez a gyakorlathoz. Sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, mélyebb tud lenni egy erdőfürdő élmény, de akár az a cserépvirág is lehet az erdőfürdőzésnek a tárgya. Amit talán fontos elkülöníteni, hogy a túrázásnál ugye valahonnan valahová megyünk, az erdőfürdőzésnek a célja meg sokkal inkább az itt, nem annyira az ott, ott, ahol vagyunk, a lehető legjobban igyekszünk megismerni azt az élőhelyet, annak az élőhelynek az élő lényeit, azt az ökoszisztémát, ahol tartózkodunk.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Késő este van most, minden olyan szép, lábunk alatt érzem, a város folyik szétükröket emeletnek, most felénk az ég, bennem mosódhatnánk össze, te meg én. Tudom, próbáltuk párszor, de ez rég nem rózsaszín, a kezed hozzám nyúl, simogat vagy megszorít, ne szeress röppi már, ez nem jó így, ez már egy köddé vált, csak át a szét. Ne keress röppi már, nem kell, hogy hív, de most még maradj, és tudom még, hogy la 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 féletnék, te vagy a nap, és tudom, hogy bennem van az ég, gombolt ki lelkemnek most minden ketrecét, mard a szívembe a legszebbik mesét. Tudom, próbáltuk párszor, ez rég nem rózsaszín, a kezed hozzám nyúl, simogat vagy megszorít, a szerelmet lángol, de a szíved ne láncol.
Fitness.
Sunny Rolanddal.
Ki vagyok, túl rég vagyok kába. Itt a lidokaim belefolyik a kádba. Itt a buta, a bátor, itt az okos, a gyáva. Szabályokat csak a pénz legitimálja. A nap nem süt, te le vagy égve. A cucc felütve megy a vérbe. Ledől a fa, korhad a kérge. De a végén azt mondom, megértem. Sokszor az utam, hogy változom. Hogy hányszor nem számolom. Csillagos égbolt a vállamon. Este élek, én nem álmodom. Sokszor az utam, hogy változom. Hogy hányszor nem számolom. Csillagos égbolt a vállamon. Este élek, én nem álmodom.
Hogyha vége lesz az életemből, készül majd egy montázs. Megvisel a távozás, a pixelekre bomlás. Szülinap köszöntő, nehéz ajándékbontás. Minden egyes kép egy kérdésemre új megoldása. Feloszlik a tömeg, amely kiürül a porond. Én meg üvegfalú vitrinekben látom öreg korom. Nekem már nem lesz semmi gondom akkor. Tiszta minden gondolattól.
Nyitva az ablakom, mert fúj a szél rajta. Kulcsukon vörös az ég alja. Az ablakom, mert fúj a szél rajta. Kulcsukon vörös az ég.
Sokszor az utam, hogy változom. Hogy hányszor nem számolom. Csillagos égbolt a vállamon. Este élek, én nem álmodom. Sokszor az utam, hogy változom. Hogy hányszor nem számolom. Csillagos égbolt a vállamon. Este élek, én nem álmodom.
Este élek, csak félek, nem lényeg. Nem változom meg, érted? Nem változom meg én.
Nem változom.
Most élek, nem álmodom, csak félek. Lesz a lábnyomom, nem lényeg. Nem változom meg, érted? Nem változom meg én.
Sokszor az utam, hogy változom. Hogy hányszor nem számolom. Csillagos égbolt a vállamon. Este élek, én nem álmodom. Sokszor az utam, hogy változom. Hogy hányszor nem számolom. Álmodom.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Szia. Az imént elmondta Dévi az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogy kell erdőfürdőzni, vagy hogy mit jelent az, hogy erdőfürdőzés. Béla, folytassuk veled. A Csipkefa Alapítvány alapítója vagy, erről már beszéltél, meg hogy Encsről származol, és aztán egyszer csak egy ilyen hagyományőrző kulturális sport alapítványt, egyesületet létrehoztatok, de alapvetően te hulladékgazdálkodási szakember vagy?
Igen, igen, én hulladékkal foglalkozom, azon belül is, elsősorban az elektromos és elektronikai berendezések hulladékával foglalkozom, és én vagyok a HOSZ, a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségének, a veszélyes hulladék szakosztálynak a vezetője is, úgyhogy ezt nagyon ismerem, illetve hát innen az eredet, hogy egészségvédelem, környezetvédelem és a fenntarthatóság, és hát szabadidőben nekem ez egy kikapcsolódás, hogy az erdőben lehetek, és az Évi szavaihoz kapcsolódva, én a saját példámon érzem, hogyha egy nehéz hét van mögöttem, akkor elég egy séta az erdőben, hogy teljesen másképp lássak dolgokat. Nem oldódnak meg a problémák, viszont a helyükre kerülnek. Megértem azt, hogy az irodai gond és az üzleti dolgok eltörpülnek ahhoz képest, hogy a természet milyen komplex és milyen varázslatos. Tehát, ahogy mondtam, azt érzem, hogy helyre kerülnek a dolgok, és a természetnek van ez a furcsa képessége, ami visszaadja az arányérzékünket, és lelassít és lecsendesít bennünket.
Még mielőtt folytatjuk ezzel a programmal, amit 25-ére terveztek, pontosabban 25-én lesz azelőtt, hogy lesz az ember, vagy miért lesz az ember hulladék gazdálkodási szakértő? És azt mondtad, hogy elektromos vagy elektronikai hulladékokkal foglalkozol, tehát hogyha valakinek van otthon egy, nem tudom, működőképtelen Commodore 64-ese, akkor azzal te foglalkozol?
azzal is, de leginkább a higanytartalmú hulladékokkal. Aha. Ezek a különböző világítás technikai hulladékok, tehát itt is, hogyha felnézünk, különböző lámpák, energiatakarékos megoldások, mindegyikük kis mennyiségben egy olyan tartalmaz, amire az emberiség már lájott, hogy rettenetesen mérgező és kis vannak tiltva, de viszont még egy 10-20 évig itt lesznek velünk, és ezeket a hulladékokat visszagyűjtjük, és megfelelő módon ártalmatlanítjuk, illetve nagdacú újra is tudjuk hasznosítani, mert ezeket újra is lehet hasznosítani. Gyakorlatilag üvegből készült termékek, és újra üveg lesz belőlük. És a Mezőkovácsházán van az üzem, ami gyakorlatilag ezeket végzi. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket vigye vissza az üzletekbe, boltokba, a hulladékudvarokba. Tehát semmiképpen se próbáljuk a szürke kukába betuszkolni őket, mert ezeket gyakorlatilag újra hasznosítjuk.
Nem tudom, hogy te találkoztál-e ezzel, Évi, csak most egy kis kitekintés gyorsan, hogyha már említette a Béla, hogy neked volt-e ilyen gyerekkorodban mértéke olyannal a lázadat, olyan lázmérővel, és szerintem a Béla már tudja is, hogy mire gondolok, hogy azért volt egy olyan lázmérő típus, amiben a higanyszál ment fölfelé, és hogyha véletlen, nem tudom, eltörtem, vagy kiesett a hónom, alól akkor anyukám meg a nagymamám kiabáltak, hogy jó, akkor most mindenki kimegy a házból, kiszellőztetünk, és majd utána visszajöhettek.
Most gyakorlatilag megkérdezted a koromat, ugye tudod?
De most is vannak még ilyen lázmérők szerintem egyébként.
Még most is van higanyos lázmérőm, és emlékszem a pillanatra, amikor egyszer eltörtem, és a gulyócskákat a két tenyerem között dobáltam, és az milyen.
Na, azt nem szabad csinálni.
Na, az igen, azt nem kellett volna.
De ugye létezik ez, Béla, vagy létezik?
Igen, de már nem kell rémisztenünk a hallgatókat, nincsenek higanyos hőmérők, sem higanyos vérnyomásmérők, és nincs amalgám fogtömés, tehát gyakorlatilag minden higanyt kiirtottunk, viszont még itt vannak nyomokban, új termékben már nincs, de a régieket pedig, hogyha megfelelő módon visszagyűjtjük és ártalmatlanítjuk, akkor nagyon jót teszünk a környezetnek.
Mi a helyzet a tengeri halacskákkal?
Igen, nagyon érzékeny pontra tapintottál, a higany nem csak az emberek szennyezése, tehát hogy olyan termékeket dobunk ki, vagy rosszul használjuk a higanyt, arra terjed ki, utalok az aranyásokra, akik tudjuk, hogy a 35 évet nem élték meg, illetve a 35 éves korukra már nem volt foguk, mert hát a higany segítségével állították elő az aranyat. Tehát rettenetesen egy nem rákkeltő, de idegméreg, és tönkreszi a vesét az idegrendszert, és ez a higany nem csak a termékekben található meg, hanem a természeti katasztrófák esetében, például egy nagy dzsungeltűz Brazíliában, vagy egy vulkánkitörés során kitörnek a különböző nehézfémek, köztük a higany is, és szépen elterül a föld felszínén, és hát a tengerek élőlényei is ezeket tartalmazzák, elsősorban nagy ragadozó halak, a karthalak, és hát tapasztaljuk, hogy időről időre jön egy figyelmeztetés, hogy ne vásároljunk vietnámi karthalat, mert a brüsszeli szervezetek azt találták, hogy a higanytartalom meghaladta az egészségügyi határértéket, és vonjuk be ezeket, illetve egy kismama elmegy az orvos, az akkor figyelmezteti, hogy most már anyuka tengeri halat ne fogyasszon a gyermek érdekében, tehát nagyon erősen magzatkárosító és egészségkárosító hatása van, ezért is örülök, hogy ez feljött, hogy ezt tudjuk propagálni, hogy az összes nehéz fém, amiről azt hisszük, hogy már ránk nem hat, vagy tudunk vele együtt élni, ez nem így van. Tehát látszik, hogy a születendő gyermekek milyen betegséggel és tünetekkel születnek, tehát egyáltalán ne vegyük félkézről azt, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat, és nem csak a lámpákról, a higanyról van szó, hanem a lítiumelemekről, az akkumulátorról, a festékekről is, hozzá sorolhatnám, hogy milyen veszélyes anyagok vannak, hogy ezekkel is nagyon bánjunk jól, és hát a legegyszerűbb módja, hogyha ezeket a hulladékudvarokba visszük vissza.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Hevesen dobog a szívem, mert ezt kérlek, bocsáss meg még egyszer, nélküled nincs nagyon élet nekem, miattad élek. Várom a választ, de nem kapom meg, talán nem igazán szeretsz engem, ahogy én téged nehezen értem meg. Mert én éreztem ezt az új érzést, felborul bennem a kontroll,
nekem egy új élmény volt, kérlek bocsáss meg, ha ezt elrontottam, tudnod kell, hogy nekem te vagy a fontos. Szívem csak is neked dobbant, fáradtak voltunk, ittasan lehet, ezt nem kellett volna. Megéltük mindegyik napot pont-pont a gondolataim, csak rólad szólnak. Mert én éreztem ezt az új érzést, felborul bennem a kontroll, nem tudok rendesen élni a gondom.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Nincsen semmim, el nem hagytam, hideg a presszó, egy magamban. Nem szeretnek, én nem bánom, a szabadságom minden láncom. Borizű hajdal, illatod ébreszt, szikra az ajkad, a csókod elég. Cigit csodorc majd nekem az ágyban. Cukrot is teszel, kávés csészébe, még most sem tudom, mit kérsz cserébe.
Elmegyek hozzád, rövid szoknyában, cigit csodorc majd neked az ágyban. Cukrot is teszel,
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok!
Köszönjük szépen, szia!
Beszéltünk már erdőterápiáról, beszéltünk hulladékgazdálkodásról, hiszen te hulladékgazdálkodási szakember vagy egyébként, Béla, mind a mellett, hogy a Csipkefa Alapítvány alapítója, és július 25-én, tehát Perőcsényben lesz a Menedék a lombok alatt nevezetű programot, ami egy piknik, talán fogalmazhatok így?
Jó nagy piknik, igen. Ez egy nagyobb bacska piknik lesz, közösségépítő, kisközösségi program, de mégis egy országos jelentőségű nagyobb közösségi program. Ez ilyen kettő az egyben.
Ti hogy találtatok egymásra egyébként? A Csipkefa Alapítvány hogy találta meg az erdőfürdőzést, vagy az erdőfürdőzés, az erdőterápiás szakember hogy találta meg a Csipkefa Alapítvány?
Amikor még ez az egész erdőfürdőzés, természetterápia csak gyerekcipőben volt, az Évében már akkor is ennek felkent nagyasszonya volt, és ezt hirdette tanfolyamain és különböző kurzusain, és én jelentkeztem az egyik kurzusára. Gyakorlatilag én az Évének a tanítványa vagyok, de még nagyon az elejéről, és azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a természet kapcsolat tárgyában együtt dolgozunk, illetve erős jövőbeni terveink is vannak, hogy hogyan lehetne ennek még nagyobb publicitást, illetve gyakorlatot teremteni.
25-én lesz ez a bizonyos program Perőcsényben, itt Budapest mellett, talán fogalmazhatok így, Pest megyében, valahol a Szobi járásban. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt? Mikor kezdődik? Milyen programok lesznek? Mit fogtok ott csinálni, Évi?
Reggel 8-tól egészen késő estig tudunk maradni. Lesznek nagyobb előadások, egy olyan neves előadót is meghívtunk, mint Takács Sánta András, ő a Világ eleje című könyvnek a szerző és a Világ eleje mozgalomnak vagy közösségnek a szakmai vezető, és egyébként humánökológus PhD az ELTE-n oktat, hát tulajdonképpen humánökológia tanszék alapítója itt az ELTE-n. Úgyhogy őt is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, ő a kisközösségek és a természet kapcsolat szerepéről fog beszélni, a civilizációs válságból való kiút lehetőségek kapcsán. Fogunk beszélni természetkapcsolatról, és hát folyamatosan lesznek workshopok, tehát a nap folyamán 3 erdőfürdősíta is indul, lesz erdőmeditációs program, lesz skandináv erdőpedagógia program, ami még nekem is nagyon izgalmas, hogy valójában miben más, mint más erdőpedagógia programok, és lesz emellett még Nordic Walking oktatás, relaxáció, közösségi piknik étkezésként, úgyhogy tulajdonképpen egy egész napos, nagyon színes program arzenára számíthatunk, és emellett a helyi terbelőknek, kézműveseknek a portékái is megkóstolhatók, megvásárolhatók a helyszínen.
Béla, említetted, hogy te az Évi egyik első tanítványa vagy. Te csak úgy veszel részt ezen a bizonyos Menedék a lombok alatt nevű programon, hogy mint szervező, mert hogy a Csipkefa Alapítvány szervezi, vagy úgy, mint aki egyébként az erdőfürdőzés elkötelezett híve, és akkor te is tartasz majd valamilyen workshopot, vagy nem tudom, irányíthatsz valamilyen programot.
Igen, mind a két sapka a fejemen lesz egyszerre, és még annyit tennék hozzá az Évi által elmondottakhoz, hogy ez egy találkozó. Sokáig próbáltuk definiálni, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban leírni, és abban maradtunk, hogy ez nem fesztivál, nem konferencia, nem vásár. Ez egy találkozó, ez egy találkozás olyan emberekkel, akik kíváncsiak a természetre, egymásra és saját magukra. Tehát, ahogy Évi elmondta, lesznek előadások, kézművesek, helyi termelők, erdőfürdő programok, de a lényeg a találkozás, az együttlét. Mi nem fesztivált akarunk, mi találkozót szervezünk, egy olyan napot, ahol a programok csak ürügyek arra, hogy az emberek, szakértők és a résztvevők egymással beszélgessenek.
Elindítok egy filmet a fejemben, hogyha így végig gondolom azt, hogy Menedék a lombok alatt, július 25-e Perőcsényben. Én azt látom magam előtt, és lehet, hogy ez csak nem tudom, ilyen hollywoodi filmbe élő jelenet rózsaszínködben, hogy akkor kimentek oda, nem tudom, pár százan, az erdő közepén valahol ilyen nagy, sok méter magas fák között van egy kis tisztás, ott az emberek leülnek, vagy pokrócra, vagy különböző kis plédekre, és akkor már ott vannak a különböző, nem tudom, termelői mézet árusító eladók, vagy hogy történik ez?
Uh-huh. A Perőcsényi Művelődési Háznak a kertjében lesz tulajdonképpen a vásár, az előadások pedig a színházteremben, de egyébként maga Perőcsény meg egy tisztás, egy völgy, még csak nem is völgy, én azt mondom, egy völgy katlan. A Börzsöny ölelésében kis dimbes, dombos, zugos zsákfalu, igazi ékszerdoboz, én azt mondanám, egy kis gyöngyszem a Börzsönyben, ahova mindenképpen érdemes egyébként is ellátogatni, És hát tulajdonképpen ennek a kis falunak a közepén rakjuk le ezt a találkozót. Itt a helyiek, illetve a természet kapcsolat iránt érdeklődők ezeken a programokon keresztül egymással találkoznak, illetve magával a természettel is ismerkedhetnek.
Te milyen gyakran erdőfürdőzöl, Béla? Említetted, hogy a stresszből, a mindennapi hajtásból néha ki kell szakadni, és akkor fogod magad is elmész sétálni egyet a természetbe.
Hát ha az Éva fogalmai szerint látom az erdőfürdőt, akkor gyakorlatilag soha, mert ő neki külön kurzusa van erre, gyakorlatilag egy tudományos szakember, viszont kirándulás, séta és elmerülést azt folyamatosan végzem. Már csak azért is, mert a kaszálók és a lovakkal való séta, a lovagoltatás is az erdő szélen vagy az erdőben történik, úgyhogy elég sűrűn veszek ebbe részt.
Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, fordulok hozzád, Évi, erdőfürdőzés. Pár perccel ezelőtt említettem, hogy én erről eddig még nem is hallottam. Most pár napja tudom, hogy létezik ilyen, hogy erdőfürdőzés. Mennyire közismert ez egyébként, hogy erdőfürdőzés?
Ugye összességében 7 éve vannak képzett erdőfürdő vezetők Magyarországon, a könyvek és maga az erdőfürdő szó az sokkal előbb érkeztek meg ide. Összességében én azt látom, hogy az érdeklődés a természet kapcsolati módszerek, illetve az erdőfürdőzés iránt folyamatosan nő. Ugye nem csak egy well-being technikáról beszélünk, nem csak egy jóléti közérzet javító technikáról, hanem emellett egy ökotudatosság iránt érzékenyítő technikáról, vagy természet iránt érzékenyítő technikáról. Így azt mondanám, hogy így a zöld körökben, illetve az önismerettel, wellness-szel, well-being-el foglalkozók körében válik egyre ismertebbé.
Évi, Béla, Béla, Évi, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
Mi is nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
A napjaim romokban, most feladnám azt hiszem, vagy csak belehalnék titokban, hogy ne lássa senki sem. Tudom, ez a világ csak akkor szeret, ha tiéd a győztes szerep. Amit gyűlölsz bennem, az is én vagyok, én leszek. Elengedem, nem ragaszkodom, ott nincs út, ahol én járok. Megtanultam elfogadni, de én semmit se bánom. Eltakarni, megragadni, megtagadni. Megfelelni, megszerezni, tetszelegni, versenyezni, fennmaradni, eltakarni, megragadni. Ki mondja meg, hogy mit szabad, hogy meddig tart a korlát? Az élet közben elszalad, és rólad néha egy morzsát. Ki mondja meg, hogy mit szabad, hogy meddig tart a korlát? Ki megszegül, fennmarad, de nem vagyunk egyformák.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, amiben a mai beszélgetéseken már túl vagyunk, de ma még nem volt programajánló. A tegnapi sorozat a kisváros után, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, ha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Kevin Behántól. Remélem, hogy jól ejtettem a nevét. A címe pedig Kutyád tükröt tart neked. Ez a könyv címe. Egyébként a szerzőnek már az édesapja is kutyatrénerként dolgozott, és képzeld el, hogy ő volt az, aki elsőként képzett ki kutyákat az amerikai hadsereg, a kórházak és a rendőrség számára, úgyhogy tényleg itt aztán bőven benne van ebben a családi szál is. Lényeg a lényeg, hogy a könyv olyan kérdésekre keresi a választ, hogy miért vonzódik egymáshoz ennyire az ember és a kutya, mi a közös bennünk, mi játszódik le a kutyában, aki már akkor tudja, hogy hazajött a gazdája, amikor még ugye a gazda csak a lépcsőházban van, vagy az utca elején befordul kocsival, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kapcsolat ez, ajánlanám mindenkinek.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszi, Roli.
Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág, engem nem érdekel, hogy épp ki lát, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere, csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha, hajnalig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Hegyeket másztam, megérted, mert a rosszban is láttad a szépet, rólad még őrzöm most is a képet, mert a mosolyod mai napig éltet, az illatod érzem az ágyban, és a csókod ízét a számban. Bocsáss meg azért, ha bántlak, szeretlek, ennyi hibám van. Azt mondják, okkal történik minden, és az a fontos, hogy mi zajlik itt benn, meg hogy véletlen soha nincsen ebben a sorsnak nevezett liftben. Mert azért álmom, hogy álmodat élhess, de ez az érzés nagyon veszélyes. Akár egy őrült ki mindenre képes, igen, egy őrült ki mindenre képes. Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág, engem nem érdekel, hogy jégvilág, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere, csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha, majd alig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Elsárgult levél a szíved,
a szíved,
de bennem van még a hited,
a hited.
Üres szavak, mint lakatlan sziget, talán lesz egyszer majd, aki kiment. Tudod, hogy több vagyok annál, mint láttál, de ha bizonyítvány, te magyaráznám, de ha mégis az út végén várnám, én kifizetném a számlát. Mert én a szívembe zártam a lelked,
a lelked,
csak miatta dúvom a csendet,
a csend.
És az életnek viara rám talál. Lehetne újra február, lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág, engem nem érdekel, hogy jégvilág, mert ez egy képzelet szülte más
világ.
Szakít el minket Isten ostora. Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág, engem nem érdekel, hogy jégvilág, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere, csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha, majd alig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Ahogy mondtad, nem vagyok más, mint egy elkoborult bárány. Nem csupán egy árnás, ami szólam, amit a szívemen játszol, a lelkem néma zsákmány. Kezedet fogtam, nem maradt más, mint egy szintelen szivárvány.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Keep Floyding zenekar menedzserével, Balázs Lajossal és Szabó Norton csillagásszal, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Györfi Éva erdőterápiás szakemberrel és dr. Kovács Bélával, a Csipkefa Alapítvány alapítójával beszélgettem és